Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Kápolnás falu vendégei vagyunk. Meghívottainkkal, Balázs Irénke nyugalmazott tanítónővel, Bálint Irma tanárnővel, a Kriza János általános iskola igazgatójával, Péter Krisztina tanítónővel és Kele Erzsébettel, a Kápolnás falusi hagyományőrző csoport tagjával az értékmentésről és értékátadásról beszélgetünk. Kápolnás faluban évtizedek óta létezik egy néprajzi gyűjtemény, amely átvészelte az idő viszontagságait, és ma méltó helyén a tájházban várja a látogatóit. Ebben a faluban a múltban sokan tartották fontosnak a népdal, népszokások és népművészet átmentését, és örömmel nyugtázzuk, hogy a mai rohanó és globalizálódó világunkban is vannak olyan lelkes pedagógusok, akik értéknek tartják ezeket az idézőjeles kacatokat. Bízom benne, hogy műsorunkat hallgatva nagyon sok településen rádöbbennek, hogy ilyennel mi is büszkélkedhetnénk, ha lenne egy Balázs Irénke tanítónénink. Az interjú közben Hudi István és Népi Zenekar a muzsikál 1965-ben készült hangfelvételekről. Ha idejük engedi, tartsanak velünk!
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Özvegy Balázs Istvánné, Balázs Irénke, nyugalmazott tanítónő vagyok.
A tanítónéni itt született Kápolnásfaluban, itt tanított, itt élte le az életét, és most is tevékenyen tesz a közért. Lehetett proféta a tanítónéni a saját hazájában?
Igen. Azt mondta még a kismenyem is, hogy akármerre járnak, mindenki kérdezi, hogy hogy van a tanítónéni. Mit csinál a tanítónéni? Ő azt mondja, hogy annak ellenére, hogy elég vaskezű voltam, szigorú, nagy tiszteletet kapok. S azt mondtam, az az igazi fizetés. Mégiscsak a saját hazámba proféta voltam.
A volt tanítványok ma is felkeresik a tanítónénit?
Fel, megkérdezik, hogy eljöhetnek-e, és a szülőkből, ugye. A tanítványaimmal pedig sok ízben találkoztam kortárs találkozók alkalmával.
Hány évig tanított itt Kápolnás faluban?
38-ig, abból egy és felett nem tanítottam, mert kitettek.
Nem volt jó a személye?
Nem. Aztán megbánták, s visszahívtak. és akkor aztán mindenféle apróságot rám bíztak a tanításon kívül.
A tanítónénit ez úgy holtvágányra tette abba az időbe, amikor így mellőzték?
Nagyon keserves volt, mert tudtam, hogy nem hibáztam, nem vagyok semmilyen vonatkozásban hibás, és úgy egyik napról a másikra azt mondották, hogy nem felelek meg a dolgozók gyermekeinek a nevelésére. Akkor már 20 éves tanítónő voltam, addig megfeleltem. Nagyon érzékenyen érintett. Én szerettem nagyon a hivatásomat, szerettem a falumat, és el kellett fogadnom, hogy felmondták az állás. Egy évig és 8 hónapig.
Annyi idő után gondolom, hogy most is nehéz erről beszélni.
Tetszik látni. A kommunista párt az keresett okokat, és felhasznált bizonyos személyeket a rossz vélemény adására. Csak úgy gyűjtötték a rossz véleményeket, alig kaptak rá embereket, de kaptak. És az fájt még a legjobban, hogy akivel talán jót tettünk, volt kollega és kolléganő is kettő, mások megtagadták a véleményezést, ez a kettő pedig rossz véleményt adott. Azt mondták, templomba járok, pedig nem jártam, mert nem mertem. Na meg aztán ilyen semmiségekkel már tulajdonképpen súlyos bűnökkel, súlyos hibával nem tudtak előhozakodni. Meg voltam műtve azelőtt, betegszabadságon voltam, és azt mondták, hogy feljárgod, hát TBC-s voltam, hát persze, hogy feljártam. Még lakodalmakba is eljárok, és ilyesmiket hoztak nekem fel a rovásomra, hogy így mondjam. Na de aztán egy bizonyos idő múlva Vasárhelyen volt egy törvényszéki bíró ismerősünk, és az azt mondotta, hogy fellebbezzük meg a dolgot. Egy év múlva fellebeztem meg, és ez a bíró elment a tartományi székházba, kikérte a dosszát, kiadták neki, és akkor aztán megtudtuk, hogy kik voltak a feljelentők. Az még sokkal jobban fájt, de igyekeztem elfelejteni, mert hát ugye a párt utasította a tanfelügyelőséget, hogy bocsássanak vissza, és fizessenek nekem az egy év és 8 hónapra kártérítést. A főtanfelügyelő akkor Albert Dávid volt, és amikor beivadott engem, és erről beszéltünk, azt mondta, hogy neki az a legrettenetesebb helyzet, tudja ő, hogy én ártatlanul szenvedtem, hogy most ő azt miből fizesse vissza, akkor 18 ezer lejlett volna. És azt mondtam, hogy tanfelügyeletes, nem kérek semmit. Ő nem volt hibás. Mert amikor megkaptam ezt a felmentést, hogy így mondjam, akkor az igazgató meg volt lepődve, a tanügyosztály meg volt lepődve, hogy ők ellenőrzésemkor vagy, akármikor ők hibát nem kaptak. Keresték valósággal, hogy hol kapnának hibát, nem kaptak. Na de hát a párt volt az Isten.
Tanítónéni annak idején felismerte azt, hogy a bútorokban, a népi értékekben érték van. És ma a kápolnásfalusiak önnek köszönhetik, ki kell mondani, a tájházat, ezt a gyűjteményt, ami ott látható, de bizony ezért is támadták, hogy minden kacatot összegyűjt. Gondolom, hogy ez akkor szintén ugyanolyan rosszul esett, mint az, hogy kiközösítették a tanügyből, de mi adott erőt, hogy ezt mégis végig tudta vinni?
Hát a szülőfalum és az emberek végtelen szeretete. Nagyon fűtött a vágy, hogy valamit tegyek a szülőfalumért, ha már ide rendelt a sors. Nem törődtem azzal, hogy még bolondnak is neveztek, nem törődtem. Elhatároztam egy szép napon, amikor aztán visszakerültem, hogy én megjárom a falut, és körülnézek. körülnéztem, s itt-ott kaptam. Hol pénzért, hol ingyen, hol szívesen, hol kevésbé szívesen, de gyűjtöttem. A kollégáim kinevettek. Hát azt mondták, azt a kacatokot mi meggyűjtöm. Mondom, hogy legyen. Aztán a bútorokat összevágták tűzre. A drága, régi, festett bútorokat. Vagy kidobták, vagy éppen valamilyen cigányoknak eladták. Láttam, hogy teljesen veszni indult az egész, főleg a bútorok. Azok voltak az értékesebbek.
Ez hányba volt?
59-től kezdődött és tartott, amíg a tájházat feladtuk addig, és az pedig 2005-ben volt. Na aztán, amikor összegyűjtöttem a bútorokat, ugye probléma volt, hogy hová helyezzem. Fogadtam lovas szekeret, és az akkori kultúrigazgató azt mondta, hogy ad egy helységet nekem azoknak a bútoroknak a részére. Oda hordattam, s úgy, ahogy befért, elhelyeztem. Hát abban ugye volt nem csak bútor, abban volt edény, használati tárgyak, különféle eszközök. 2, illetve 3 helységnek a berendezésére volt anyag. Nem volt elég komoly záralat, s olyan veszendőbe volt ismét.
Én úgy tudom, hogy ezt a gyűjteményt használták, mondjuk színdaraboknál is, kellékként, meg itt-ott amott. Igen, és elfelejtették visszahozni.
Elfelejtették. Még ezt is tetszik tudni.
Minden tudok.
Na, telt így az idő, ugye nagyon sajnáltam, sóvárogtam azért, hogy azért bizony sokat fáradoztam, és veszendőben van. És akkor az Úristen ide rendelte Bálint Irmat igazgatónőt, aki megtudta, hogy itt van egy gyűjtemény, amilyen olyan van. Ő azt pártfogásába vette velemmel együtt, és helyet adott, most már másodszor az iskolában. Ott aránylag gondozás alatt volt, és nem kellett félnem, hogy elvesztődik valami. 16 évig volt az iskolában, és az igazgatónő magáévá tette a dolgot, biztosan értékelni tudta, hogy az mégiscsak érték, mert már ekkor a környéken is kezdték gyűjteni, és bizony veszélyben volt olyan formán, hogy ha nem vigyázunk rá, még el is lophatják, s akármi történhetik. Az igazgatónő felvette a kapcsolatot a tanáccsal, és vásárt csináltak egy elhanyagolt, régi típusú épülettel.
Tanítanéni, így darabszámra tudja-e, hogy hány tárgyat adott át a tájháznak?
Butorral, edényekkel és egyéb használati eszközökkel együtt 400-500 körül van a darabszáma a gyűjteménynek. A gyűjteményből berendeztünk 2 szobát, egy ereszt, és még kint a raktárban is van elhelyezve, mert raktárt is létesítettünk, illetve az igazgatónő építette. Abban a nagyobb darabok vannak elhelyezve. A munkaeszközök, például régi típusú szekér, járom, különböző munkaeszközök. Úgyhogy 4 helység a gyűjteményből be van rendezve. A nagy ház, máshol tiszta háznak nevezik, abban vetett tárgya is, amik kellékek, szükségesek oda, azok mind ott vannak. Akkor a lakóházban is edények, tömlöcös asztal, pad, különböző használati eszközök, például krumplitörő, cserépfazakak, sótartó fából, kájha és a szövőszék, az is ott van, már máshol nem volt hely. Úgyhogy amikor jöttek a látogatók, mondjuk a szakértők közül, mindenki tetszését fejezte ki.
Tanítanéni, annak idején gondolom, amikor elkezdődött ez az egész gyűjtés, ilyen néprajzosokkal nem volt jó beszélgetni, nem is lehetett beszélgetni, titokba kellett sokszor csinálni, de most 90 után, a változások után néprajzosok eljöttek-e, megnézték-e, hogy ezek tényleg ritkaságok?
Látogatták szakemberek. Volt Budapestről is Halász Péter.
Tarito néni, ma is gyűlnek ezek a tárgyak? Gazdagodik ez a gyűjtemény? Vagy most már minden van?
Most is van egy vaskankó, van egy átalvető, csak be kell vinni, zsákok.
Gondolom szőttesek, varrottasok.
Szőttesek, varrottasok bent ott vannak, de van itt is. Úgyhogy én nem tudok most már úgy látszik lemondani a gyűjtésről. Ha valamit olyat látok, már a családom azt mondja, no, de tájház. Hát nem élünk a tájháznak.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kicsit beszéljünk a monográfiáról is, mert megjelent Kápolnás faluról egy monográfia, és ez is a tanítónénihez köthető.
Igen.
Ez is ebből a gyűjtési szenvedélyből indult el?
Abból, mert a gyűjtés az sokkal hamarabb megkezdődött a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és ez pedig a 90-es években született meg. Viszont ehhez is csak kellett házagolni, hogy így mondjam, mert nagyon sok öreg embert és asszonyt még akkor éltek, kihallgattam, és azon kívül ugye, hogy megláttam különféle múzeumokat, ugye az udvarai irattárat, akkor voltam Gyulafehérváron, no aztán annak megittam a keserves levét. Már megtudták, hogy ott jártam, és hogy gyűjtök ilyesmit, és az baj volt. Kihallgatásra ittak. Mikor elindítottam a monográfiámat, házkutatást kaptam. Egyik versről a másikra bejelentette az itteni rendőr, őrmester, hogy jönnek házkutatni idegen rendőrök. Tudtam, hogy vannak nekem olyan dolgaim, például egy könyvem Hortiról, pardon. Akkor volt a Rákóciakról, és ilyesmi. A férjemet az ajtó előtt állították meg, és engem még akkor nem állítottak meg. Amit a monográfiáról gyűjtöttem, mindent ennek a szekrénynek a hátrához bedobtam, mentem gyorsan a konyhába, és a Hortiról és a magyarokról szóló könyveket zsúnybe a tűzbe.
Meg lehet, hogy azt se tudták volna, hogy kik ők.
A Csáó idejében, hogy ne tudták volna. Hát engem úgy bezártak volna, hogy még kulcs se kellett volna. Nagyon. Vadásztak az ilyesmire. Úgyhogy én bedobtam, ma is sajnálom, mert drága könyvek voltak.
Na de az idő a tanítónénit igazolja, hogy ez a munka, amit végzett évtizedeken keresztül, ez nem volt hiába való.
Hát annak örvendek. Nem magam hasznáért tettem, hanem a szülőfalumért, hogy hagyjak nyomot magam után, miután gyermekem sem lehetett, és gyermekekkel dolgoztam. Úgy éreztem, hogy a gyermekekért is kell, vagyis a jövőjükért. Azt a célt el is értem, mert nagyon sokan használták az iskolás, főképp a középiskolás gyermekek, tanulók. Aztán eljött az az időszak, hogy követelték. Mint ahogyan az igazgatónő mondta, én 30 évvel megelőztem a gyűjtési dolgokat is, és megelőztem a monográfiában foglaltakat is, mint amikor divat lett, hogy így mondjam.
Az, hogy itt Kápolnás faluban ma székelyruhában lehet látni a fiatalokat, az is Balázs Irenke tanítónéninek köszönhető.
Más tanárok is társultak mellém, és ők is megkövetelték osztályaik szüleitől, hogy már pedig üljenek le, és újítsuk fel a régi népviseletet, vagyis a székelyruhánkat. És meg is tették. Sokan szőttek, és volt vagy 3-4 olyan asszony, aki azokat el is készítette, mert azt meg kellett varni. De már sajnos azok is fogyóban vannak. Még csak 2 van a faluban, már pedig volt több. aki ezt a székelyruhákat volt, az igazgatónőnek is itt varták az idevaló székelyruháját, és az a jó benne, hogy használják is. Na meg nem tudták, hogy melyik korosztálynak milyen kell. És akkor én megtanítottam a szülőket, hogy az óvodáskortól a 40 éves korig a bogos, világos, piros, a kötény szegfűs, még odaadtam az én szegfűs kötényemet, és arról lemásolták és megcsinálták. Az idősebbek, a 40 éven felüliek, azok a hímest, még a színt se tudták, hogy mi a valódi, az ide való. És akkor azt is megtanítottam, zöld, sötétkék, fekete és barna. Ezek a székely színek a hímesből. Persze a fiataloké az csak piros. És annak örvendek, hogy még ma is felveszik különböző alkalmakra. Például így kortárs találkozókor, lakodalmakkor. Olyan ünnep van, a templomba is elmennek ebbe, és az idősebbek is azt az idősebb színűt használják, tehát felújítottuk a régi-régi viseletet, mert nem hordta senki már. Úgy kiveszett az is, mint egyéb.
Péter Krisztina vagyok, Kápolnás faluban tanítónő. Diákként a Szentegyházi Filharmóniában jártam. Akkor még nem is gondoltam, hogy ennyire mély nyomokat hagy bennem a filharmónia. Azután jöttem rá, miután a tanítóképzőbe felvételiztem, hogy milyen gazdag vagyok a népdal kincseimmel. Talán az osztálytársaim közül én tudtam a legtöbb népdalt, de tudtam a gyerekdalokat. Miután kikerültem tanítónőként, hát végeztem a munkámat, tudtam tanítani az osztályomat, tehát nagyon sok népdalt megdalt, de érdekes módon a sors egy akadályt gördített az utamba, nem volt zenetanár az iskolánkban, én vállaltam el a zeneoktatást, Ház Sándor tanár úr Szentegyházán, a gyermekfilharmónia vezető tanára, az alapítványon keresztül több éven megszervezte a homorodmenti népdalvetélkedőt, és Kápolnás falu is kellett volna képviselje. De mivel akkor nem volt ki összehívja a kápolnásfalusi diákokat vagy idősebbeket, akkor mint zenetanárnő idézőjelbe úgy éreztem, hogy meg kell tennem. Az iskolában könnyű volt a gyerekekkel dolgoznom, de elmentem, és a faluban is összehívtam azokat az időseket, akikkel már foglalkozott a kultúrigazgató néni. Tehát ők már énekeltek együtt ezen a népdalvetélkedőn, csak ebben az évben vállaltam el én a felkészítésüket. Nagyon nagy sikerrel jártunk, nagyon sok díjat elhoztunk. Igen ám, de rájöttem ezáltal arra, hogy én eddig jó, hogy tudom azokat, amiket tudok. De ez nem elég nekem. Még több népdalt kéne tanuljak, mert ez stagnál ez a tudásom, és ezt azáltal tudom fejleszteni, ha az idősebbektől tanulok újabb népdalukat, sőt, nagyon régi népdalukat. 2014 telén viszont nem volt ki felkészítse újra a népdalvetélkedőre, és nem is tudom, miért éreztem én, hogy én kell csináljam, nekiálltam. Egyre inkább szeretem az idősebbeket, a bölcs időseket, a nagyon sok kincsükkel, humorukkal, tudják a népdalok szövegét, nagyon-nagyon jó velük együtt lenni. A legidősebb, a 92 éves Gábor bácsi, aki valamikor kocsmáros volt, rengeteget szórakoztatta a falu embereit a kocsmában, rengeteget énekelt, ezért nagyon-nagyon sok népdalt tud, volt a háborúban, ő volt a legidősebb, és mellette még ilyen alapemberek is voltak, akik már több éve a népdalvetélkedőn részt vettek. Kicsit összehívtuk fiatalabbakat is, gyerekeket is, és elég sokat próbálva arra jöttünk rá, hogy fúj, de jó együtt lennünk. Milyen jó, hogy egy közösséghez tartozunk, közben meghalt egy tag, és jó volt azt érezni, hogy együtt megyünk a temetésre. Ennek a picikek kicsi csoportunknak először is én nem is a népdal tanulást tartom emberként fontosnak, hanem az, hogy közösség, mert egyre kevesebb közösségünk van, és utána azok az értékes népdalok felszínre hozatala, mert sajnos ezek az öregek, ha meghalnak, magukkal viszik a sírba, mert nem tanulták meg a fiatalok. És hónaponként egyszer összeülünk, megtanulunk egy-két népdalt, ezzel folytatva a régieknek a munkáját, vagy átmentve, és készülünk persze a következő népdalvetélkedőre is, de most már nem a népdalvetélkedőre a cél, hanem az, hogy együtt legyünk és népdalokat tanuljunk.
Van a Kápolnás Falusi Hagyományőrzők Egyesülete, aki ennek tagja, az mind részt vesz ezen a népdaltanuláson?
Nagyjából igen, mert szinte ugyanazokról beszélünk. Erre a népdalvetélkedőre az idén léptünk fel úgy, mint nagy család. Tehát a legidősebb a 92 éves volt, és a legkisebb az a 7 éves. És most már a Kápolnás falusiaknak is megmutattuk magunkat a falunapokkor.
A kolléganőket megfertőzte?
Az egyik tanítónő kolléganőm, ő is ugyanígy érzett, ő Kápolnás falusi születésű is, és ő is társult hozzám, úgyhogy együtt ketten visszük autóval a próbákra az időseket, hogy tudjanak eljönni, mert sajnos a falunak az egyik feléből a másik elég nehezen tudnak 92 évesen. Együtt csináljuk. Én most már a gyermekeimmel is. Ketten vagyunk így a népdallal kapcsolatosan, de minden egyes kolléganőm a hagyományőrzés az a célunk, és hivatásunkként tekintsük, hogy ápoljuk, fejlesszük, továbbadjuk.
Hogyha értékmentésről és értékátadásról beszélünk, meg kell említeni azt, hogy ide sorolandó az olvasás is. Itt Kápolnás faluban Hajdanán volt olvasókör, és nagyon sok embert megfertőzött a tanítónéni azzal, hogy ott felolvasott, miközben kézi munkáztak.
Elég sokáig működött ez a bizonyos olvasókör. Az olvasókör tagjai, a hallgatóság, hogy így mondjam, azt vallották minden csütörtökön, mert csütörtökön este volt, hogy már alig várták, hogy csütörtök legyen, bár egy héten kétszer volna csütörtök. És jól érezték magukat, hasznos dolgokkal foglalkoztunk, ők is segítettek a gyűjtésben, megkértem, hogy akinek olyan van, az adjon, adtak is. Azért tudtam annyit összegyűjteni.
Kele Erzsébet vagyok Kápolnás faluból.
Annak idején ezen az olvasókörön Erzsike nén is részt vett. Milyenek voltak ezek az olvasókörök, ezek a csütörtök esték?
Estéket mindig vártuk. Szerettük volna, hogy egy héten kétszer is legyen, és nagyon meghittek, családiasok voltak. A tanítónéni szépen olvasott, és mi nagy csendben hallgattuk, és közben kézi munkáztunk. Úgy is volt, hogy alig kaptunk helyet 20-an, 22-an, 25-ön, mikor, hogy minden este mentünk, hogy már alig vártuk, hogy oda mehessünk.
Mit kézi munkáztak? Horgoltak, kötöttek?
Horgoltunk, kötöttünk, volt, aki keresztemeset is vart, volt, aki zoknit kötött, blúzokat kötöttünk, vagy mellényeket, ilyesmit kézi munkáztunk.
Ma még valaki köt, vagy var ilyen terítőket?
Nagyon ritkán kötnek még az asszonyok. Én magam is kötöttem az unokáimnak, szeretek kötni mind a mellett, hogy lehet kapni ezért fél itt az üzletbe, de azt mondják, hogy ezt mama csinálta. Kötnek, varnak, nagyon keveset keresztemésed, idősebbek, a fiatalok azok már nem foglalkoznak vele.
Ezekre az alkalmakra jöttek idősebbek is, fiatalabbak is?
Igen, jöttek fiatalabbak is, jöttek idősebbek is, vegyes volt a korosztály. Mi fiatal asszonyok voltunk, 30 év körüliek, de 50-60 évesek is jöttek, és tőlük is sokat tanultunk. A főzéstől, tésztasütéstől útbaigazítást kaptunk, úgyhogy egyfajta tapasztalatcsere volt az nekünk. Meg egymástól tanultunk kötés mintákat, és az idősebbeket jó volt hallgatni, felidézték a régi időket, hogy is volt régi. Igen, milyen szokások voltak, vagy hogy csinálták. És ezt mi mind olyan nagy tisztelettel hallgattuk, és nagy érdeklődéssel hallgattuk. Közben még kellett egy kicsit pihenni a tanítónéni, mert egyfolytában nem olvashatta ugye, a könyvet. És akkor végre dalra is fakadtunk, még népdalokat is énekeltünk, énekeket is tanultunk egymástól, úgyhogy nagyon-nagyon jó meghitt a hangulat volt, hogy ezt nagyon-nagyon szerettük.
Ilyen jellegzetes kápolnásfalusi népdalokat? Vagy ami úgy eszükbe jutott?
Ami éppen eszünkbe jutott, mert itten azokat énekelték, amit a környező falakban is énekelnek, még olyat is, amit hallottunk a rádióban, még azt is esetleg egymástól megtanultuk, úgyhogy nem volt így külön jellegzetes népdal, amit kimondottan csak ebbe a faluba énekelnek.
A férfiak nem irigykedtek, hogy bezeg milyen jó csütörtökön este a nőknek? Jöttek-e a férfiak esetleg?
Nem. Ez csak kimondottan az asszonyok. Voltak elment a bodegába, vagy külön más partit csináltak. Megadták ezt a csütörtököt, hogy ez a miénk volt, ezt tudták. Akinek kicsi gyereke volt a férfi, ott hazamaradt a gyermekeket, például a férjem is, vagy a többiek is, akik úgy megértették, ahogy eljöhettek.
Ha ilyen szép emlékeik vannak ezekről a felolvasó estékről, ma miért nem szerveznek? Vagy ma már nem lehet ugyanazt megszervezni? Nem. Nincs igény rá?
Lehet, hogy most már nincs is igény rá, de ebben a rohanó világban fiatalok dolgozni járnak. Nagyon kevés idő marad arra, hogy még esténként, mikor hazajönnek, akkor el van a foglalva a család a gyerekkel. Hogy szerintem most már nem nagyon volna idejük, hogy ezt folytassák.
Azt mondják, hogy nem igazán szeretnek olvasni a fiatalok, legalább hallgatnák azt, amit jó lenne elolvasni.
Ez így igaz, mindenki el van foglalva az okostelefonjával, meg a mit tudom én a gépekkel, keveset olvasnak, a könyvet keveset olvasnak. Ez jó lenne, de nem tudom, hogy meg lehet-e valósítani most már.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Én úgy tudom, hogy a kápolnásfalusi hagyományőrző csoportnak is tagja. Sokan vannak?
Nem vagyunk sokan, 12-14 személy van, azt hiszem. Tavaly ősszel újraindították Kriszti tanítónéni és Kati tanítónéni egy ilyen népdalesténként. Ugye a népdalokat, a régebbi népdalokat, hogy felelevenítsük, és ott énekelgettünk. A homorodmenti népdalvetélkedőkön is részt vettünk, csoportosan egyfajta olyan családias hangulatban, hogy idősebbek, fiatalabbak úgy ültünk fel a színpadra, és úgy énekeltünk.
Hallhatunk egy olyan népdalt, ami itt és a környéken született?
Megpróbálom. Harmatos a piros rózsa virága, kápolnási leányoknak nincs párja, van néki egy kendője, három szép szeretője, bálba menne, nincs ki haza kísérje. Harmatos a piros szegfű levele, nem akartam ránézni a legényre. Egyszer mégis ránéztem, rajta maradt a szemem, és azóta tiszta szívből szeretem.
A kápolnásfalusi hagyományőrző csoport fonójelenetet is előadott. Ezeket a fonójeleneteket Balázs Irénke tanítónéni írta, vagy legalábbis gyűjtötte és jegyezte le.
Azt is tudomásul kellett vennem a gyűjtésem közben, hogy már nem járnak fonóba a nők. Sem a fiatalok fonója nem él, sem az időseké. Terbe vettem, hogy megkérdezek középkorú asszonyokat, hogy emlékeznek-e még, hogy hogyan folyt is le annak idején, mondjuk 50-60 évvel ezelőtt a fonók menete. segítettek nekem, én is valamire emlékeztem. Miután összegyűjtöttem ilyen régi adatokat, leültem és megfogalmaztam. Szereplőket találtam ki hozzá, énekeket, sőt, játékokat, mert a fonókba annak idején a fiatalok játszottak a munka után, és azt a kultúrigazgatónőnek felajánlottam, hogy ime itt van a fiatalok fonója leírva, ahogyan 50 évvel ezelőtt játszták. Ugyanakkor gyűjtöttem az idősek fonójának a tartalmát is, azt is megfogalmaztam szereplőkre osztva, sőt, történeteket is szőttem bele, énekeket, mondókákat is írtam bele, és az aztán tetszett a kultúrigazgatónőnek. Ő ügyesen még kibővítette az alapgondolat, és az alapcselekmény megvolt, azon el lehetett indulni, és ők ügyesen még kibővítették, úgyhogy többször is előadást rendeztek vele. Én ezért boldogultam, ki is mondták a színpadon, hogy Balázs Irénke tanítónéni írta. A tanítványaimnak mindig elmondtam, hogy legyenek hűek mindig a szülőföldjükhöz, mert én is százszor elmehettem volna máshova, de elmondtam nekik, hogy miért nem mentem el. Azért, mert ez a föld ringatta a bölcsöm, ez a föld tanított járni, ez a föld nevelt fel, ez a föld mutatta az utat, ez a föld takarja majd a sírhantomat.
Értékőrzést, az érték átadást meg tudják-e valósítani az iskolában? Kérdezem Bálint Irma tanárnőt, a Kriza János általános iskoligazgatóját.
Próbáljuk megőrizni azokat az értékeket, amelyeket átvettünk, és az elődeink megőriztek. Mi 1985-ben kerültünk ide a faluba tanítani, férjemmel együtt, és azt tapasztaltuk, hogy még nagyon sok régi hagyományt őriznek ebben a faluban, sőt a népviseletüket szívesen hordják. Nem csak a gyermekek vették föl a népviseleti ruhát különböző alkalmakkor, hanem felnőttek is. És ezt látva gondoltuk, hogy meg kellene őrizni, továbbvinni, és átadni a következő generációknak is. Ezért már a kezdet-kezdetén hangsúlyt fektettünk arra, hogy rendezvényeinken mindig legyen olyan előadás, ami a népi értékeket tovább viszi. Az éneklést, a színjátszást, a néptáncot, ezt minden előadásba belevittük, és úgy éreztük, hogy ezt szeretik is, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Amikor ide kerültünk a faluba, akkor örömmel tapasztaltam, hogy van egy nagyon szép néprajzi gyűjtemény, amelyet Balázs Irénke tanítónéni gyűjtött össze, mivel azt is láttuk, hogy néha eltűnnek, összetörnek értékes darabok. 89 előtti időszakban a próbák alkalmával, amelyek a kultúrotthonban folytak, úgy gondoltuk, hogy ezt meg kellene menteni. Irénke néni az iskolára hagyatékozta ezt a gyűjteményt, és itt az iskolába helyeztük el. Sajnos nem volt funkcionális. Két kis helyre raktuk össze, nagyon szűkös volt a hely, megközelíteni nehéz volt, használni nehéz volt, ezért azon gondolkoztam, hogy miképpen lehetne ezt látványossá, funkcionálissá tenni, és látva azt a nagy munkát, amit Irénke néni befektetett, igyekeztem egy házat szerezni ennek a gyűjteménynek. Az akkori polgármestertől kaptam használatba egy tönkrement parasztházat, és azt pályázati pénzekből próbáltam felújítani. Segítségemre volt a pályázásnál Balázs Enikő tanítónő, és sikerült is ezt 2005-re megvalósítani. A néprajzanyagot átvittük a tájházba, és berendeztük. Azelőtt örültünk, hogy itt az iskolában van, és mutogathatjuk a gyermekeknek. Mivel innen kikerült, akkor azon gondolkoztam, hogy mi lenne az, ami mégiscsak itt megmaradna, és akkor apróbb tárgyakat helyeztem el itt az iskolában, néprajzi anyagot, valamint a díszítésbe próbáltuk belevinni, hiszen 90-ben az iskola felvette a Kriza János nevet, ezzel azt is felvállaltuk, hogy a hagyományokat őrizzük. Ezért minden évben Kriza napot tartunk, van, amikor ez egynapos, ha energiánk és időnk van rá, akkor két naposra szervezzük. Sajnos kevesen vagyunk pedagógusok, és nagyon nehéz a tanítás mellett még szervezni is nagyobb formátumú rendezvényeket. De nem hagyjuk el, minden évben megtartjuk. Ennek keretén belül mindig van egy nap az iskolában, amikor csak népi előadást tartunk, amerre természetesen eljönnek a szülők, nagyszülők is. Ezen kívül festett bútor darabjaink vannak az iskolában, ezzel díszítünk, vagy az osztályjelző táblákat is úgy készítettem el, hogy ezek festett kis táblák legyenek. Az egész díszítésünkben benne van ez, a néphagyomány őrzés, külön táblákat készítettünk, amelyen a székely népi mesterségeket mutatjuk be, és főképpen a megyében fellelhető népi mesterségeket, külön térképen megjelölve azokat a helyeket, ahol még ma is foglalkoznak népi mesterséggel, azért, hogy a gyermekek megismerjék ezeket.
Van olyan gyerek itt az iskolában, aki nem látta ezt az értékes néprajzi gyűjteményt?
Reméljük, hogy nincsen, mert a gyermekeket időnként elviszük a tájházba, bemutatjuk nekik, vagy pedig különböző rendezvényeket is tartunk, van, amikor nyílt nap van, nyitva van a tájház, és akkor mindenki meglátogathatja. Sajnos most már otthon nem igazán látnak ilyen tárgyakat, még abban az időben, amikor mi ide kerültünk a 80-as években, szinte minden háznál volt osztováta szőttek, szinte nem volt olyan lány, aki ne tudott volna szőni. Sajnos ma már nincs. Nem minden családban értékez, és van, ahol nem foglalkoznak vele. A jó az, hogy nagyon sok családban azért a nagyszülők elmondják a gyermekeknek, és örömmel hallom, amikor mondják a gyermekek, hogy nagymamámnak is ilyen van, vagy tudja a nevét is. Arra törekszünk, hogy ezeknek a régi használt tárgyaknak a nevét megtanulják, és a székely szókincset tovább visszük, és nem szeretnénk, hogy elveszítsék ezek a gyermekek.
Olyan van, hogy még ma is hoznak be ilyen megunt tárgyakat, amit ők nem tartanak értéknek, és hogy ne dobják ki, akkor inkább felajánlják.
Ritkán van az, hogy felajánlják maguktól, én szoktam kérdezni. Nagyon szerencsések vagyunk Balázs Irénke tanítónénivel, ő szívvel lélekkel gyűjtötte, és még a mai napig is gyűjti. 88 éves, és kívánjuk neki, hogy még az Isten éltesse egészségben. Ő nem tud már kijárni a falu közé, de azért az ismerősöket megszólítja és megkérdezi, hogy nincs-e neked a padláson, és még ilyen formában is hozzájárul a gyűjtemény bővítéséhez. Én is szoktam kérdezni a gyermekeket, megkérem, hogy a szülőket, nagyszülőket kérdezzék meg, valamint, hogyha hallom, hogy valahol egy régi házat elbontanak, igyekszem megkeresni, és ami lehet, az begyűjteni a tájház részére.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Kápolnásfalu vendégei voltunk. Meghívottainkkal, Balázs Irénke nyugalmazott tanítónővel, Bálint Irma tanárnővel, a Kriza János általános iskola igazgatójával, Péter Krisztina tanítónővel és Kele Erzsébettel, a Kápolnásfalusi hagyományőrző csoport tagjával az értékmentésről és értékátadásról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.hu honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!